Ezzel a lelkülettel, hogy szívem csendben az Úrra figyel, ezzel a lelkülettel hallgassuk a 66. Zsoltárnak a verseit, ami a mai alapigénk. Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked. Énekli neved dicséretét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Félelmetesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert. Száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon, mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti istenfélők, mind hadd mondjam el azt, hogy mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Ha tehetjük, ne csukjuk be a Bibliát, hanem maradjon előttünk ez a Zsoltár, mert ennek a Zsoltárnak a szavaival fogunk foglalkozni. Egész régóta itt a templomunknak a bejárata mellett ki van rakva egy táblácska, ami az alján úgy zárul, hogy Soli Deo Gloria. Még régebb óta ez a hitvallás a református egyházunknak az egyik legfontosabb. Egyedül Istené a dicsőség. Még régebb óta. Viszont a Bibliából származik ez a mondat, ebből a Zsoltárból is. Az egyik fő lényeg ennek a Zsoltárnak és a Bibliának is, hogy egyedül Isteni a dicsőség. Istent dicsőítsük az ő hatalmáért. Erről szól ez a Zsoltár is. És hálás vagyok azért, hogy ebben a sorozatban, ami most már elég régóta, január óta van velünk, abban van egy ilyen Zsoltár, egy dicsőítő Zsoltár. Mert volt sok panasz Zsoltár, amihez olyan könnyen tudunk kapcsolódni. Voltak könyörgések, és most itt van előttünk egy dicsőítés. Isten dicsőítéséről szól ez az egész Zsoltár. És talán népünk életében, ahol a panaszkodás és a szenvedés talán kicsit jobban megjelenik, hangsúlyosabb, ott most ez a dicsőítő Zsoltár van jelen. De ez a Zsoltár nem csak azoknak szól, akik majd kiugranak a bőrükből, és úgy örülnek, hogy ma dicsőítő Isten tisztelet van, mert ezért öttel több ének van, és dicsőítetnek, és hálát adhatnak, és csak öröm van az egész szívükben, és ezzel van eltelve. Hanem ez a Zsoltár azoknak is szól, akik most éppen szenvedésben vannak, kudarcban, kihívásban, megfáradtak, azt érzik, hogy csak kritikán van Isten felé, miért nem segít, miért nincs ott. Én pont, hogy elbizonytalanodtam. Pont, hogy nem értem ezt az egészet. Miért engedi ezt a sok szenvedést? Ő hozzájuk is szól. De miért szól nekik ez a Zsoltár, amikor végig egy dicsőítést olvastunk fel? Walter Brueggemann, egy nebraszkai teológus válaszol erre, akit már többször említettünk ebben a sorozatban, azért, mert van egy jó kis könyvecskéje a Zsoltárokról, és azért válaszol erre, mert felosztja a Zsoltárokat a 150-et háromféle típusra. Az első típus a meggyőződés zsoltárai, a második az elbizonytalanodás zsoltárai, a harmadik pedig az új meggyőződés zsoltárai. Ez a 66. Zsoltár az új meggyőződés zsoltára. És azért válasz ez erre, mert minden új meggyőződés zsoltára az elbizonytalanodásból fakad. nem lenne ilyen zsoltár, ha előtte nem lett volna elbizonytalanodás, ha előtte nem lett volna kétség vagy kérdés. Abból fakad ennek a zsoltárosnak a szava is, hogy ő megélte ezt, és Isten erre válaszolt. Ebben a helyzetben volt ott vele, akár visszapengítve, de akár közben. Olvashattunk legalább 7 versen keresztül arról, hogy milyen szenvedése van ennek a zsoltárosnak. Hogy fejezi ki, forró ezüsthöz hasonlítva, vízhez hasonlítva, ahhoz hasonlítva, hogy valaki a nyakába ereszkedik. Érzékelteti, hogy igen, Isten dicsőíti, de azért, mert van szabadulása, valamiből egy új meggyőződést ébreszt. És olyan érdekes, hogy tehát a dicsőítés, Isten dicsőítése abból fakad, hogy van egy vészhelyzet, amiben van egy segélykérés, és Isten válaszol erre a segélykérésre. Az a zsoltáros tapasztalata, hogy elmondja Istennek az ő helyzetét, és Isten cselekedettel válaszol az ő szenvedésére. Ez a zsoltáros tehát nem elrejti a szenvedést, hanem azt fejezi ki, hogy testvéreim, azért írom ezt le nektek, mert igen, hálás, boldog vagyok, és örömöm van. Áldom Istent azért, mert olyan, amilyen, amit tett. De azért is, hogy ebből megszabadított, és nem csak megszabadított, hanem benne vagyok. És eltolhatjuk ezt magunktól, hogy ez olyan távoli, attól még én így vagyok. De komolyan is gondolhatjuk, hogy ez a zsoltáros ma üzenni akar nekünk. Azzal, hogy ebben a helyzetben vagy. Azért írta le, mert üzenni akar, mert nem akarja, hogy egyedül maradjunk ebben, hanem meg akarja osztani, hogy Istenünk ilyen Isten. John Wesley, a 17. századi egyik anglikán lelkész, aki a metodizmus megalapítója, olyan egyszerűen és tömören fogalmazza meg, vagy oldja fel annak a feszültségét, hogy a szenvedés és a megújulás hogy jön össze, vagy hogy nem jön össze. Nagyon egyszerű példát ír rá. Ugyanannyira nem tudjuk, hogyan jön létre egy ilyen újdonság, mint ami a zsoltárban is van, mint ahogyan nem tudjuk, hogyan kell új életre egy halott, hogyan tisztul meg egy leprás, vagy hogyan lát egy vak, akiket Jézus meggyógyított. De nem ez a lényeg, hogy a szenvedésnek mikor van vége. Mi sem tudjuk, és a zsoltár beszélői sem tudja. Mivel pedig Izrael megmagyarázni nem képes, spekulálni pedig nem hajlandó, azt teszi, amit a legjobban tud. Egyszerűen elmondja, elmeséli, elismétli, és bizonyságot tesz arról, hogy Isten ilyen Isten. Ez a zsoltár Isten dicsőítéséről szól. De miért dicsőítsük Istent? A zsoltárt több blokkra lehet felosztani, és az első 4 versben buzdít is minket ez a zsoltár, hogy miért dicsőítsünk. Fel is olvasom ezt. Örvendj egész föld az Istennek, zengétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok az Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli nevét, énekli neved dicséretét. Clairvaux-i Szent Bernát közel 1000 évvel ezelőtt arról beszélt, és azt fogalmazta meg, hogy mi kell Isten megismeréséhez. Azt fogalmazta meg, hogy 4 lépcsőből áll az, hogy Istent megismeressük, közel kerülhessünk hozzá. Ebből a 4-ből csak az első 3-at fogom megosztani, mert számunkra most csak ez lényeges. Az első lépés az az, hogy ahhoz, hogy Isten megszeressük, az első lépés, hogy önmagamat szeressem önmagamért. Nem tudom megismerni Istent, hogyha nem jutok el oda, hogy önmagamat is szerethetem. Azért, mert a képmása vagyok. A második lépés az összefoglalásában az az, hogy Isten szeretete önmagamért. Azért szeretem Istent, amiket velem tett, amiért megtart, amiket az életemben adott és tett. Ezért szeretem. És a harmadik lépés, hogy Isten szeretete. Istenért. Ez már egy jóval nehezebb, hogy Isten csak azért dicsőítem, amilyen ő, aki ő is, amit tett. Ez a 66. zsoltár. Erről a harmadik lépcsőről beszél, hogy Isten csak azért dicsőítem, amilyen ő, aki ő, amit tett. Igen, ám, de erre a mai ember azt mondja, hogy miért dicsőítsem Istent önmagáért. Ez a fajta elvárás, ez öntöményező, egoista hozzáállás. Aki azt kéri, hogy őt dicsőítsük, az vagy elnyomó, vagy autokrata. Eleve taszító ez a kép, hogy valaki ezt kéri, hogy dicsőítsük. C.S. Lewis, egy híres ír szerző, aki azt mondja magáról, hogy az ő megtérésében az volt nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy nem érzelmi alapon, hanem a logika alapján jutott el arra, hogy szeretné Istent követni, mondja a következőket erre. Amikor hívővé lettem, megütközés kövére leltem abban, hogy a keresztények olyan harsanyan követelték, hogy dicsérjük Istent. Mivel mindannyian megvetjük azt az embert, aki önön erényességének, intelligenciájának, vagy szépségének folytonos elismerését követeli, még inkább a diktátorokat, milliómosokat és hírességeket körülvevő tömeget, amely eleget tesz ennek az igénynek. Ilyen módon Istenről, mind a követőiről egy elborzasztó kép jelent meg a fejemben. A zsoltárok különösen is kellemetlenek ebben a helyzetben, ahol arra szólítanak fel, hogy dicsérjem Isten. C.S. Lewis kifejezi azt, amit a mai ember is gondol arról, hogy mi Isten dicsőítése. Miért dicsőítsük Istent? Miért kéri ezt ő tőlünk? Visszás és furcsa ennek a kérdése. De C.S. Lewisről tudjuk, hogy keresztény, és folytatja a könyvében ezt a gondolatot. Nem értettem meg, hogy Isten a dicsőítés folyamatán keresztül közli a jelenlétét az emberekkel. Amikor a zsoltárosok Isten dicsőítésére buzdítanak, csak azt teszik, amit az emberek, amikor az őket leginkább foglalkoztató dolgokról beszélnek. Azt hiszem, nem csak azért szeretjük dicsőíteni azt, aminek örülünk, mert a dicséret kifejezi örömünket, hanem mert teljessé is teszi azt. És ilyenkor ennek a beteljesedésnek adunk hangot. Nem azért mondják a szerelmesek egymásnak, hogy szép vagy, mert bókolni akarnak, hanem azért mondják, hogy mert az öröm nem teljes addig, amíg nem jut kifejezésre. A dicsőítés tehát nem egy elvárás, hanem egy válasz arra, amit megélünk Istentől és Istennel kapcsolatban. Az 5. verstől 7 versen keresztül sorolja a zsoltáros azt, hogy miért lehet hálás. És ez a dicsőítésnek egy nagyon jó példája. Neki ezt nem volt kötelező leírni. Azért írja le, mert az öröme úgy teljes, hogy ezt leírhatja, és kiadhatja magáról, és elmondhatja azt, hogy az ő Istene ilyen. Ha ezt nem mondhatná el, akkor magába kéne tartania. A dicsőítés pont arról szól, hogy azért mondom el, mert ez bennem van. És ez számomra fontos is. Lewis hozzáteszi még a következőt. Ugyanis, ha elképzelhetőnek tartanánk azt, hogy egy ilyen öntöményező Istent van, elég abszurd a gondolat, hogy ő tőlünk várja a dicsőítést. Ő alig ha tőlünk, a legalacsonyabb rendű értelmes lényhez fordulna, hogy kielégítse vágyait. Ez olyan lenne Istentől, mondja a példát C.S. Lewis, mintha ő a kutyájától várná el, hogy ugatásával ismerje a könyve nagyszerűségét, mondja C.S. Lewis. Istennek nincs szüksége a mi dicsőítésünkre, nem ezért kéri, sőt nem is kéri. Ez egy reakció, egy válasz. Nem kötelező. Nem Istennek van szüksége tehát a tiszteletre. Az embernek van szüksége arra, hogy Istent dicsőítse, mert csak így találja meg azt, hogy ki ő maga. Ha elkezdi dicsőíteni, ha elkezd hálát adni Istennek, akkor elkezd arra lárálni, hogy mennyi mindent kapott, ki ő, milyen jó, hogy van egy teremtője, milyen jó, hogy ez a teremtő vezeti. És ebből fakadóan megismeri magát Istent is. Szűcs Ferenc teológiai professzorom minden órán ilyen hihetetlen egyszerű példákat mondott a legmélyebb teológiai dolgokról, valószínűleg azért, mert nem értettük volna meg ezeket a dolgokat, és egy ilyen példát mond erre is. A vasút is vágyakozhat arra, hogy a sínen kívül akarjon futni. Azonban csak a sínen érzi jól magát, mert oda tervezték. Nekünk a dicsőítésre szükségünk van, hogy ezzel is kifejezhessük a kapcsolatunkat, a gondolatainkat és a hálánkat Isten felé. A dicsőítés az ember boldogságához ad hozzá, mert kifejezi az örömét. Dicsőíteni mindenképpen dicsőítünk. Az ember nem tud nem dicsőíteni. A szerelmesek dicsérik a társukat, az olvasók a kedvenc írójukat, a kirándulókat, tájat, a játékosok a kedvenc játékukat, zeng a világ az időjárás, a borok, az ételek, a színészek, motorok, egyetemek, kutatók, foci, VB, mindennek a dicséretétől. Mindenképp dicsőítünk valamit, nem tudunk nem dicsőíteni. Mindenképp ezt tesszük. És ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a szívünk miért rajong, mihez húz. És azért nem mindegy, mert a Biblia nem csak arról beszél, hogy dicsőítsük Istent, hanem arról is, hogy mi van, amikor más dicsőítünk. Rengeteg olyan példát hoz. Például Dániel könyvéből, hogy mi van akkor, amikor egy ember elkezdi önmagát dicsőíteni, az válik a legfontosabb, hogy velem mi van. És elmeséli azt is, hogy ebből mi következik. És elmeséli azt is, hogy mennyire elválaszt az Istentől, hogy én csak magammal akarom foglalkozni. És ezt persze nem mondjuk ki sokszor, ezt persze nem mondjuk el a hogy vagy körbe a másiknak, hogy én jelenleg úgy vagyok, hogy magammal foglalkozom, magammal dicsőítem. Persze, hogy nem mondjuk, mert észre se vesszük sokszor. De ezért nagyon fontos, hogy miért rajong a szívünk. Tehát dicsőíteni mindenképp dicsőítünk. Viszont a kultúránk kritikus. És azt mondja, hogy nem fogadok el feltétel nélkül tekintélyeket. Ahhoz, hogy valakit tiszteljek, dicsőítsek, ezt ki kell érdemelni. Ez nem jár csak úgy. Nem fogom Isten csak úgy dicsőíteni, meg tisztelni, meg áldani, meg örömködni érte. Ki kell érdemelni. Isten bizonyítani viszont nem akar, és nem fog. Miért? Mert ezt már megtette. Mert ő kezdeményezett. Ő tette az első lépést. Erről szól a 66. Zsoltának az 5. és 7. közötti versei, ahol arról olvasom, hogy Isten megmentette a népét egy olyan uralkodótól, aki teljesen elnyomta őket, kivezette innen őket. A természet felett úr volt. És nem csak ezeket a példákat hozza, hanem azt is elmondja, hogy a mai napon hogyan úr. Ha ott van előttünk ez a szöveg, akkor olvassuk el ezt az 5-7-es verset. Isten kifejezi a Zsoltáros, hogy Isten úr volt, és úr marad is. A mai napig, folyamatosan. Nem fog bizonyítani azért, mert megtette az első lépést. És nincs szükség arra, hogy bizonyítsa, mert minden, ami van, azt ő adott. És erről szól ez az egész Biblia, hogy Isten adott, és lépett. A felelősség a miénk abban a tekintetben, hogy megtesszük-e azt, hogy ehhez vissza kell tekinteni. Visszatekintünk, észreveszük-e, vagy nem veszük észre. De ezért ne hibáztassuk Istent, és ne kritizáljuk, hogy ő nem lép, és nem lép be az én életembe. Az 5.-7. versek olyan szépen megmutatják, hogy a zsidók viszont visszatekintettek folyamatosan. Nagy különbség a nyugati Európához képest, hogy a nyugati Európa filozofál Istenről, a zsidó kultúra pedig ünnepli Istent. Ha megnézzük a zsidó nép életét, tele van a naptáruk különböző ünnepekkel. Folyamatosan Istennek valamilyen történelmét ünneplik. És ebből áll a naptáruk folyamatosan. És ezek több napig tartó ünnepek. Mit csinálnak? Esznek, énekelnek, ünnepelnek, hálaáldozatokat tesznek, örülnek és táncolnak folyamatosan. Miért? Nem azért csak, hogy felszabaduljanak. Ez abból fakad történelmileg, hogy ünnepelnek, visszatekintenek, hálát adnak, hogy ilyen a mi Istenünk. És ezt tette. A zsidó énekekben, amikor itt is néha énekeljük, érezzük, hogy ott van az a hihetetlen dinamika, az az öröm, amit az emberek így felállnak, és így ugrálnának, vagy táncolnának, és néha teszik is, hadd tegyék. Mert öröm van benne, mert ezt fejezi ki, hogy az Isten egy olyan Isten, aki szabadító is maga. Isten tehát a tetteiért is dicsőíthetjük. És ha a háladásba belekezdünk, akkor már nem azt kezdem el keresni, és ezt értsük meg, mert ez is létfontosságú ahhoz, hogy tud a fókusz eljönni én rólam Isten felé. Ha a háladásba belekezdünk, akkor már nem azt keresem, hogy mi az a legkevesebb, amit oda kell adnom Istennek, hogy én még épp megfeleljek neki, hanem azt, hogy mi a legtöbb, amit adhatok neki, mert hálás vagyok, mert szeretném még jobban megismerni, mert szeretném még többet róla beszélni, mert szeretném megismerni, hogy miért lehetek hálás. Ő kezdeményez. Ő a szabadító. A 10 parancsolatban is olyan sokszor csak azt hangsúlyozódik, hogy mennyi parancsolat van. Mivel kezdődik a 10 parancsolat? Azzal, hogy én vagyok az Úr, a Te Istened, aki kiszabadítottalak. Én teszem meg az első lépést, kiszabadítottalak, szabadító Isten vagyok. Miről szól az egész új szövetség? Arról, hogy elküldtem a fiamat. Én teszem meg az első lépést, értetek? Meg se születtetek még. De megteszem az első lépést, mert szabadítani akarok, mert szeretlek titeket. A legismertebb idézet, azért úgy szerette Isten a világot. Ezért ez az első lépés. Szenvedésünk, nehézségünk van most épp. Lehet, nem ezt akarja elvenni a Zsoltáros, nem azt mondja, hogy nincs, hanem azt mondja, hogy ő ebben a 66. Zsoltárban azt tudja észrevenni, hogy ezek között is mi az, amiért dicsőítheti. És nem hallgatja el a próbákat. A 10. vers, most pontosan így jön, a 10. verstől a folyamatosan ezek jönnek, hogy nagyon szemléletesen elmondja a Zsoltáros azt, hogy nehezedik rá egy teher. A víz és a por hogy elnyomja. És talán megint csak azt tudom mondani, annyira becsülöm a Zsoltárosokat, annyira egyszerűen és röviden összefoglalnak valamit. Ennyit mond a szenvedésről. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Talán túl is mennénk rajta, hogy jó, szép költői vers, nem tudjuk, mit jelent. Azt fejezi ki a Zsoltáros ezzel, hogy azokban a próbákban, amiről itt több versen keresztül beszél, azokban azért ad a hálát, mert van egy olyan hihetetlen hőmérsékletű kemence, amiben az ezüst is 1000 fokon tisztul csak meg, hogy kiégjen belőle minden rossz. Ilyesmi a próba is, a szenvedés is, és a kihívás is. Ez az érzés. Ezért szemléletes, hogy igen, így érezzük magunkat benne. De azért van olyan benne a Zsoltárban, mert azt is kifejezi, hogy Isten ebből szabadította meg, és Isten ott volt ebben a próbában. Nem kellemes ez a kép, de igaz. És ez azért is fontos, mert aki éppen a szenvedésben van, a kételyben, az elbizonytalanodásban, annak ez vigasztalás lehet, de nem biztos, hogy dicsőíteni is tud. És ne erőltesse ezt magára rá. Mert a 18. vers is arról beszél, hogy aki úgy dicsőítene, hogy ez nem igazán jön az ő szívéből, vagy nem teljesen jönne az ő szívéből, azt Isten nem fogja elfogadni így. Ha álnok szándék lett volna szívemben, mondja a 18-as vers, nem hallgatott volna meg az Úr, nem azt követeli, hogy minden helyzetben dicsőítsük, csak azt, hogy vegyük észre, hogy az ő szabadítása nem szűnik meg ilyenkor sem. És fontos azt is tisztázni, hogy a szenvedés nem Isten nem létezésének a bizonyítéka. Attól, hogy kivesszük Istent ebből a képletből, attól még a szenvedés megmarad, csak nem lesz rá válaszunk. Ettől nem oldódik meg a szenvedés kérdésköre. Ez a Zsoltár arról beszél, hogy van szenvedés, de van Isten is. A szenvedőknek üzeni ez a Zsoltár, hogy sokszor nem a kihívás miatt, a szenvedés miatt nem tudjuk Isten dicsőíteni, hanem azért van nehézségünk és szenvedésünk, mert nem dicsőítjük Istent. Nem tudom, mennyire volt bonyolult ez a mondat, de minden esetre azt gondolom, hogy nagyon nagy igazság van benne. Hogy sokszor nem a szenvedésünk, nehézségeink miatt nem dicsőítjük Istent. Hanem sokszor azért van szenvedésünk, nehézségünk, mert nem dicsérjük őt. Mert arra fókuszálunk, hogy mi ez a szenvedés, mi ez a nehézség. És nem arra, hogy amúgy ő is ott lenne. Szeretne tartani. Ezért küldte a vigasztalót, ezért küldte a pártfogót is. Szükségünk van Isten jóságára és szépségére és igazságára. Mert amikor dicsőítek, ezeket meglátom, és megismerem őt. És ő rá viszi a fókuszt, és nem magamra viszi a fókuszt. Két szép példa a dicsőítésre a nehézségek között, Pál és Dávid. Az a Dávid, aki 73 Zsoltárt írt ebből a 150-ből, vagy neki tulajdonítják. És ezeknek egy jó része panasz Zsoltár. Volt miért panaszkodnia. Üldözték, meg akarták ölni, amikor szabad lehetett volna, nem engedték, hogy szabad legyen. Volt, hogy nem volt mit ennie, volt, hogy mindenkitől el kellett távol lennie. Azt hiszem, voltok a panaszra. De 73 Zsoltárt azért ír, hogy miért dicsérhetem az Urat. Azért van panaszom is, de lehet dicsőíteni is Istent. Nem akart elmenni emellett szabadon. Megvizsgáltuk a Zsoltár első 12 versét, hogy miért dicsőíthetjük Istent, milyen kritikák vannak erre, és mit válaszol erre a Zsoltáros. De a 13. verstől már a dicsőítés személyesen elkezdődik a Zsoltáros részéről. Személyes bizonyságtétel van abban, hogy nem utasította előtt, szeretetével vette körül, meghallgatta az imádságát, figyelt az imádságára, és hogy őt magát odaengedte. Ez egy bizonyságtétel. Eddig csak beszélgetünk erről. Dicsőítsük most tehát Istent is. Nagypapám mondta azt az egyetlen egy mondatot, vagyis többet is, de most nekem ez maradt meg. Az öröm nem egyéb, mint összhang Istennel. Istent azért dicsőítjük, mert a mi életünkben még inkább ő lehet az első helyen. És akkor lehetek Istennek a megalkotott személye, az, akinek ő akar teremteni, ha ezt észreveszem. És ebből fakad az az öröm, ami egy összhang is Istennel. És tudom, hogy ez nehéz, tudom, hogy ebben a helyzetben nehéz lehet, amiben akár most vagyunk. De dicsérni azt jelenti, hogy emlékezünk, és ünneplünk, hogy Isten mit adott, ki ő, és mit tett. Azért figyelem a dalok szövegeit, amiket éneklünk sokszor, mert azt fejezi ki, az a tartalmuk, arra tanítanak, hogy kicsoda a Teremtő, és mit tett értünk. És ezért fontos, hogy nem csak a daloknak dallama van, hanem tartalma is. Ahogy most dicsőítünk, majd figyeljünk erre is. Matt Chandler az egyik legnagyobb gyülekezet plántáló mozgalomnak a vezetője, a gyülekezetében egyszer tanított, és négy fontos szempontot mondott a dicsőítéshez. Most mi is dicsőíteni fogunk, és ezért ezt a négy szempontot szeretném én is elmondani. Csak egyszerűen egy rövid magyarázat az énekekről, az éneklésről. Négy olyan fontos része van az éneklésnek, ami szerepel benne. És ezt fordítsuk a javunkra, amikor dicsőítünk. Az első, hogy az énekekben ismétlés van. Miért van ismétlés? Azért, mert ez segít emlékezni. Csak úgy, ahogy a zsidók ünnepelnek, ez segít emlékezni, hogy újra és újra éneklünk valamit. Láthattuk az elején is az énekekben, újra és újra énekeltünk valamit. A 150 zsoltárban is vannak megállások, amikor újra és újra ugyanazt mondják a zsoltárosok. Mégpedig azt az egy mondatot, hogy áldott az Úr, Izrael Istene öröktől fogva mindöröki. Ezt ismétlik. Az énekekben is így ismétlés van. A második, hogy újrafogalmazás van. Miért van újrafogalmazás? Azért, mert ez segít megérteni, hogy kicsoda Isten és mit tett Isten. Olyan sokszor zsoltárok feldolgozásait énekeljük. De nem ugyanúgy, ahogy a zsoltárban van szó szerint. Azért, hogy az, aki hallgatja, az, aki ma itt van, az érthesse. Könnyebben felfogható lehessen az ő számára. A 66. zsoltár is, amit ma felolvastunk, nem csak azt mondja mindig, hogy dicsérni, hanem használ mást is, örömének, dicséret, áldani Isten. Újra fogalmazza, hogy értsük mindezt. És végül van ritmus és rímek. Azért van ritmus, mert a zene az a forma, ami azért van, hogy segítse a funkciót. Az éneklés funkciója pedig Isten dicsőítése. Ha csak úgy önmagában éneklünk a dallamért, akkor az az érzékszerveinknek egy ilyen örömbetöltése. De ez nem a dicsőítés. Nem csak a dallamért éneklünk, hanem azért, mert azok a szövegek Istenről beszélnek. Szóval miért dicsőítünk? Azért, mert az ember nem tud nem dicsőíteni. Valamit mindenképpen dicsőít. Ezért fontos azt megvizsgálni, hogy a mi szívünk miért rajong. És fontos tisztázni azt, hogy az embernek szüksége van Isten dicsőítésére. És ezt nem elvárja, hanem az embertől ez egy válasz Isten imádatára. A dicsőítés és a zsoltár pedig nem másból fakad. Azért hívják új meggyőződés zsoltárának, mert egy olyan helyzetből fakad, amiben szenvedés volt. Ez a kettő nem elválasztható egymástól. Szükségből jön a szabadulás. És a dicsőítés egy tapasztalás, hogy Istenhez szóló panaszomra válasz érkezik. A zsoltáros dicsőít. Mi eddig csak gondolkodtunk, olvastuk, és hallgattuk azt, hogy mi a dicsőítés. Most már Isten jelenlétében legyünk együtt háladásban, Isten magasztalásában és az ő dicsőítésében. Dicsőítsünk. Imádkozzunk. Lelkem áld az Urat. Közösségként, egész gyülekezetünként hadd tudjunk áldani téged, Úr Jézus. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy te tetted meg az első lépést. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, megvallhatjuk azt, hogy az új meggyőződésre mi nem vagyunk képesek magunktól. Ez tőled jön, az nálad van. A te áldásod. Úr Jézus, ezért imádkozunk most azokért, akik különösen valamilyen nehéz lépés előtt állnak, és azt érzik, hogy nem tudják megtenni ezt a lépést. Imádkozunk azokért a szülőkért, akiknek most elkezdődik a nyári szünet, és kérünk türelemért, bölcsességért a gyerekekkel kapcsolatban. Imádkozunk házasságokért a gyülekezetünkben. Áld meg, és erősítsd meg ezeket. Legyél ott, amikor ez olyan, mint egy kohó. Legyél ott, amikor ez elnyomó. Kérünk, hogy jöjj el, és légy ilyen helyzetekben is szabadító Isten. És áldunk azért, Urunk, hogy te valóban az új meggyőződést adod, adtad ma is, adod holnap is, és nem fogysz ki ezekből. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki letekintesz ránk, nézel az egész lakótelepre, erre a gyülekezetre. És nem hagysz el minket a te tekinteteddel, a te szent lelkeddel. Hálásak vagyunk ezért, Urunk, ezért dicsőítünk, és ezért szeretnénk továbbra is dicsőíteni. Így imádkozunk hozzád a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.